Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, János apostol első levelének 5. részéből, az 5. rész első 12 verséből. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ez az, aki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a lélek az, amely bizonyságot tesz, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szent Lélek, és ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atya, fiú, Szentlélek, Úristen, áldunk és magasztalunk téged, a te kegyelmedért, a te szeretetedért. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy itt lehetünk most előtted. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket a te hajlékodba, kihívtál bennünket a hétköznapok rohanásából, munkájából, fáradtságából, elhívtál, hogy a szívünkre beszélj. Köszönjük neked, hogy az elmúlt napokban is olyan sokszor és sokféleképpen tapasztalhattuk a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy velünk voltál utainkon, te segítettél a döntéseinkben, te gondoskodtál testi-lelki szükségleteinkről. De mindenek előtt köszönjük neked, mennyei atyánk, a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő benne életet, teljes életet, boldog életet kínálsz nekünk itt a földön, és örök életet odaállt veled a mennyben. Mennyei atyánk, azért könyörgünk, bocsásd meg nekünk, hogyha sokszor nem nálad keressük a megoldást, hogyha érezzük és látjuk, hogy szükségleteink vannak, hogy nincsen minden megoldva az életünkben, és nem nálad keressük a megoldást. Érezzük a hiányt, érezzük az űrt, de próbáljuk valami mással betölteni. Köszönjük, hogy a te igédben megmutatod nekünk, hogy egyedül Jézus a válasz a kérdéseinkre, egyedül Jézus a megoldás a problémáinkra. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban készítettél számunkra szabadulást és megváltást. Add, hogy ő valóban az életünk része lehessen, és nem csak része, hanem életünk ura és királya, hogy igazi, teljes és boldog életet élhessünk itt a földön, és majd oda át az örökké valóságban. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, nem hagytál árván, miután visszamentél a mennybe, hanem elküldted a te vigasztaló szent lelkedet. Azért könyörgünk, hogy áraszd ki most is őt a mi szívünkbe, hogy a te igéd élő és ható lehessen számunkra, hogy a betű megelevenedjék, vigasztaljon, incsen és vezessen bennünket. Kérünk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, a mai Isten tisztelet alapígéjét, úgy, ahogy szól hozzánk Mózes első könyvének 18. fejezetéből az első 8 versben. Azután megjelent Ábrahámnak az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozzatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább. A szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta, siess, dagasz meg három mérték finom lisztet és süss lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szoposborjút, és odaadta a legényének, az pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ette. Kedves testvéreim, Szent Háromság vasárnap van. Egy éve ezen a vasárnapon arról szolgáltam, hogy az Isten növekedési pályára állította az embert, és ennek a növekedésnek, lelki fejlődésnek áldott eszköze az, hogy minden évben nagy ünnepeink szólnak Szent Háromság egy-egy személyéről, adventtől egészen Szent Háromság vasárnapjáig. Évről évre ezáltal egyre többet megértünk a teremtő, a fiát földre küldő szabadító atyából. Egyre többet megérthetünk az értünk szenvedett és áldozatként felajánló fiúból, és a mi életünkbe küldetett Szentlélekből. E tanulás évenkénti utolsó pontja mindig ez a vasárnap, Szent Háromság vasárnap, amelyben az Isten teljességét felfedő ünnepekre is visszatekintünk. Ezt a fejlődést, a Szent Háromságban való növekedést így fogalmazta meg Origenész egyházatya. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek reánk irányuló szüntelen működése, az előrehaladás minden egyes fokán megújul, és egyszer talán nagy nehezen megpillantjuk a szent és boldog életet, amelyhez sok küzdelem árán elérkezünk. Amikor a Szent Háromságról akarunk definíciószerű bibliai igéket keresni, amikor szeretnénk a Bibliából egy olyan igét felolvasni, amely Szent Háromság tanítását bőségesen kifejti, akkor egy kicsit gondban vagyunk. Azért, mert, ahogy Sebestyén Jenő írt a dogmatikájában, mint a többi dogmák, úgy ez, a Szent Háromság tanítása sincs készen a Szentírásban. A Szent Háromság lassú kibontakozással jelenik meg. Nem textusokra van felépítve, hanem az egész Bibliára. Azt jelenti ez a mi számunkra, hogy alapos Biblia tanulmányozás után ragyoghat fel az ember előtt Szent Háromság Istennek a titka. És így történt, hogy alapos Biblia tanulmányozás nyomán jöhetett létre az ősegyház idejében a Szent Háromság tanítása. Ebből a szempontból különösen nehéz Szent Háromságról szóló textusokat keresni az Ószövetségben. Így ír erről Sebestyén. Az Ótestamentumban azonban még csak felvillanásai vannak ennek. Távoli körvonalak, mint ködös időben a távoli hegycsúcsok. Mégis a mai alkalommal az Ószövetségből olvastam fel az alapígét, és ezt a történetet egy gyönyörű, szép festmény is ábrázolja. A moszkvai Tretyakov galériában van egy 600, csaknem 600 éves ikon, amelyet Andrei Rubjov festett, Az ikon címe az, hogy Szent Háromság. És érdekes módon ezt a történetet festette meg az ikonfestő. Három angyalt láthatunk rajta az asztal körül, és minden körös körbe arany. A festmény egyértelműen utal a mai alapigénkre, a történetre, mely szerint Ábrahám vendégül látja az urat három angyal formájában, és az a festmény címe, hogy Szent Háromság. Figyeljünk tehát erre az ószövetségi Isten hármasságról szóló, talán legkorábbi távoli hegycsúcsra, amely üzen az Ószövetség legelejéről, a Szent Háromság Istenről. A történet délben zajlott. Ábrahám a hőség miatt a sátor bejáratába húzódott. Amikor tekintetét felemelve megpillantja a három férfit. A déli hőségben az állatok is és az emberek is akkor is és ma is általában keresnek egy nyugalmas, árnyékos helyet, ahol enyhet találhatnak az égető napsugarak elől. Azonban a napszaknak nem csak fizikai jelentése van, nem csak arról szól a délidő, hogy meleg van, hőség van, és különösen igaz ez a közel-keleti országokra, nem csak erről szól, hanem gondolnunk kell arra, hogy ebben a napszakban éri a földet a legintenzívebben a napsugara. Ebben a napszakban van a napnak, az éltető bolygónak, csillagzatnak a teljessége. És hogyha egyszer megnézzük a már hivatkozott festményt, Rubjovnak az ikonját, ott is minden aranyszínű, a három alakot kivéve. Igen, a dél azt is jelenti, hogy a fénynek a teljessége. Így mondhatja Pilinszky Dél című versének első két sorában azt, hogy a dél örökké tartó pillanat. Igen, a dél a fény teljességéről beszél, és nyilván ennek lelki igazságok megvilágítására szolgáló célja is lehet. És különösen igaz ez a fény teljességéről, a nap meghatározó voltáról, különösen igaz ez a mostani hónapra, amikor júniusban vagyunk, és a leghosszabb nap található ebben a hónapban. Ábrahámnak délben, a nap csúcspontján, a napfény legteljesebb idejében megjelenik a spirituális lelki teljesség, az élő Isten. Ezért különös tehát, és ezért érdekes az, hogy délben történt mindez. Ábrahám felismeri az Istent. Nem hagy kétséget efelől az első igevers, amelyet felolvastam. Megjelent neki az Úr. És az Ószövetségi Szentírás itt direktbe a Jahve nevet használta, semmi kétséget nem hagyva afelől, hogy valóban az Isten jelent meg, és úgy tűnik Ábrahám ezt felismeri. És nem csak a buzgó keleti vendégszeretet miatt látja el őket bőségesen, hanem azért, mert tudja, hogy az Isten van ott jelen. Ennek bizonyítéka, hogy leborul eléjük. Az ókori világban, ha valaki üdvözölt valakit, egy másik embert, akkor több fokozata volt az üdvözlésnek, ahogy még a régi magyar világban is különböző megszólítások, köszöntések voltak divatban a különböző társadalmi fokon álló emberek irányában. Ugyanígy a keleti világban is az egyenrangú embert egy olyan gesztussal köszöntötték, ami egy enyhe meghajlás volt. Aztán volt mély meghajlása, tekintélyesebb emberi rendeknek szólt, de a földreborulás az mindig az istenségnek járt ki. Ha végigolvassuk Ábrahám történeteit, Mózes első könyvének 12. fejezete után, akkor láthatjuk, hogy Ábrahám járt földi hatalmasságok előtt. Járt a fáraó udvarában. Feltehetőleg az akkori világ leghatalmasabb uralkodójával beszélt, és nem borult le előtte. Járt keleti városállamok despotái előtt, és nem borult le előttük. És íme itt van ez a három idegen, aki nyilvánvalóan az Isten, és leborul előttük. Bizonyítja ezzel Ábrahám, hogy tudja, hogy ebben a három férfiban maga az élő Isten jelent meg. És ez tulajdonképpen nekünk is elmondja Istennek azt a titkát, hogy ő bár egy és egységes, mégis három személyben, három formában tapasztalható meg. Aztán, ahogy illett, az ősatya előkészíti a vendégek lábmosását, és egy tölgyfa hűs árnyékába ülteti le őket. A maga módján a legnagyobb vendégséget készíti el nekik. Friss kenyeret süttet sárával, pásztorokkal levágott egy zsenge húsú borjút, és amíg a vendégek ülve elfogyasztják az ételt, Ábrahám végig áll, ezzel is kifejezve tiszteletét. Nagyon sok motívuma van a történetnek, amely a Szent Háromság Istenről beszél. Azonban ami a legmeghatóbb ebben az őskori, de intimitásában mégis hozzánk közel álló történetben az az, hogy Ábrahám emberi módon látja el Istent. Olyan ez, mint amikor a feltámadott és dicsőséges testben megjelenő Jézus Krisztus különös módon halat eszik a tanítványokkal a tóparton. Ilyen, kedves testvéreim, az Isten. Ilyen az Isten. Hagyja, hogy a magunk módján imádjuk őt. Hagyja azt, hogy Ábrahám hússal, kenyérrel, tejjel, vajjal, csupa földi eledellel kínálja meg az élő Istent. Nem azt mondja neki, hogy Ábrahám, ne viccelődj itt ezzel a borjúhússal és friss kenyérrel. Nekem ezekre nincs szüksége, mert nincs szüksége rá. Nincs szüksége arra, hogy étellel lássa el az életét, hiszen ő az örökkévaló, mégis leül. Türelmesen kivárja azt az időt. Gondoljunk bele, míg megdagasztják a kenyeret, legalább egy óra, míg megkel az a kenyér. Legalább egy másfél óra, míg levágják a borjút és kisütik a húsát. És az Isten, a Szent Háromság türelmesen megvárja ezt a tölgyfa árnyékában. Üzenet ez a mi számunkra. Isten hagyja, hogy emberi módon imádjuk őt. A magunk módján, olyan formákban, amikről azt gondoljuk, hogy a leges legjobb, hogy ennél nincsen jobb, hogy a másik ember, aki két templommal odébb imádja, az már nem helyes. Hagyja, hogy felekezetiségünk fals felhangjaival magasztaljuk őt. Mert nem arra figyel, hogy mennyire vagyunk tökéletesek, hogy mennyire megfelelő képpen imádkozunk, és borulunk le előtte, hanem arra figyel, ami a szívünkben van. Arra figyelt Ábrahámnál is. Nem azt mondta kioktató hangnembe, hogy nekem ezekre nincs szükségem, kérlek Ábrahám, tanuld meg, hogy hogyan kell engem imádni, hanem elfogadja az ő hódolatát. Így fogadja el a mi, hangsúlyozom, szívbéli hódolatunkat is. Mennyi mindent elmond az Istenről, hogy elfogadja ezeket az ajándékokat. Elfogadta a számunkra már nagyon földinek tűnő ószövetségi véres áldozatokat, ami már ilyen kegyetlenség számba megy, horror, gondolhatjuk. Egy vágóhíd lehetett szinte az a templom, ahol naponként vágták le az állatokat. Az Isten elfogadta ezt, és örült neki, hogy ezt szívből ajánlották föl. Elfogadta és meghallgatta a sok kezdetleges imádságot. Olvassuk végig a Zsoltárok könyvét, milyen átok formulákat magába foglaló, az ellenség halálát, kegyetlen halálát kívánó zsoltárok vannak. És nem ezt nézte Isten, nem a formát nézte. Nem azt nézte, hogy ez a szentségének megfelelő-e, hanem azt, hogy az ember kapcsolatba akar lépni vele. És ő nyitott volt erre. Olyan ő, mint egy apa, aki lehasal a gyermekéhez, a szőnyegre, és játszik vele. Tudja, hogy az egész csak játék. Tudja, hogy nem erről szól az ő élete. Tudja, hogy komolyabb dolgokról szól a valóság. Tudja azt is, hogy a gyermek csak kezdetlegesen utánozza az igazi, valódi felnőtt dolgokat. Mégis, akár nyakkendősen is, lehasal gyermeke szőnyegére. Ha jobban belegondolunk, ebben a történetben ez található meg. És ebben a történetben ezáltal benne van a fiúban testélet atya, az ő irányultsága és szándéka. Az a szándék, amely azt mondja, hogy le a porba, le az izzasztó hőségbe, együnk húst és kenyeret. Legyünk az emberi létmóddal egy szinten. Álljunk be az emberi rendbe, hogy így kerüljünk közel az emberhez. Mert a lényeg, hogy mindketten, az ember és az Isten is benne legyen ebben a játékban, hogy kapcsolópont legyen. Kapcsolópont legyen az imádság, a kultusz, a vendéglátás, az áldozat és minden egyes dolog, amellyel az Isten közelségét keressük. Mert bár tudjuk Pál apostol tanítása alapján, hogy minden istentiszteleti forma, minden kegyességi módozat egyszer el fog múlni, amikor eljön a teljesség. De most szükség van rá, hogy kapcsolópont legyen az Istenhez. És mindemellett a történet konkrétan Krisztusra vonatkozó elemeket is elénk tár. Először is, amit Ábrahám előkészít a lábmosásban, a vendégek számára a kor szokása szerint, azt Krisztus János evangéliumában a saját szolgálatának szimbolikus kifejeződéseként gyakorolja a tanítványokon. A szenvedés történetben, ahol a többi evangéliumok az úrvacsorát hozzák, ott János evangéliumában a lábmosás története található. És miről szól ez is, ha nem arról, hogy az Isten lejön, lehajol a porba az emberek szolgálatára. Aztán egy másik elem, Jézus a tékozló fiú történetében az atya örömét úgy írja le, hogy örömében Ábrahámhoz hasonlóan ő is egy hízott borjút vágott le. És milyen különös, hogy Ábrahám akkor is előre mutat Krisztusra, amikor fiát, Izsákot viszi feláldozni. Mintha ez az ősatya életével, hitével, Istennel való kapcsolatával a hívők atya Ábrahám tükrözné az Ószövetség legelején azt, ami az Újszövetségben történik. Mit üzen azonban nekünk 21. századi embereknek ez az ősi történet? Hogyan ragadható meg életünkben a Szent Háromsága, hogy Ábrahám nagyon sokszor beszélgetett, találkozott a Szent Háromság Istennel. Nekünk hogyan ragadható meg az ő titka? Aztán mire ösztökél bennünket, szőnyegen játszó kisgyermekeket az Isten e történet által? A kérdésekre részben választ ad a már említett zsidókhoz írt levél, hiszen arról van szó a 13. fejezetében a zsidókhoz írt levélnek. Idézem, a testvéri szeretet legyen maradandó, a vendég szeretetről pedig ne feledkezzetek meg, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. És nyíltan utal vissza az Ábrahám történetére ez a passzus. Két központi, nagyon hangsúlyos kifejezést tartalmaz a fenti két igevers. Philadelphia, philoxenia. Értjük ezeket a szavakat, testvér szeretet és idegen szeretet. Mindkettőt meg kell tartani, és ezt kéri a zsidókhoz írt levél írója által tőlünk Isten. Úgy érzem, hogy nemhogy az idegen szeretettel, de olykor még a testvér szeretettel is súlyos gondjaink vannak. Pedig azt mondja el a Szentírás, hogy semmi közünk Istenhez, ha nem szeretjük azokat, akik közel állnak hozzánk. Erről tanít János első levele. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Sokszor azt gondoljuk, hogy nagyon könnyű, nagyon egyszerű a testvér szeretete. Hozzánk közel álló ember szeretete. A mindennapi élet mégsem ezt mutatja. Sőt, a legelső gyilkosság is testvérgyilkosság volt. Ezzel elmondja a Biblia, hogy mennyire mélyen benne gyökerezik a bűnös ember életében a testvér nem szeretete, a testvér gyűlölete. És itt értsük a testvér szót úgy, hogy testvér azaz olyan ember, aki az én nyelvemen beszél, aki az én közelemben él, akivel nap mint nap találkozom, aki a szomszédom. Egy szóval testvér az, akivel egy élettérbe teremtett Isten. A tegnapi napon egyházmegyei közgyűlésünk volt, és ezen az esperes úr arra buzdított mindenkit, arra biztatott, hogy szeressük egyházunkat. Lehet, hogy egyszerű ez a felszólítás, de a mai világban hihetetlenül aktuális, és nagy szükség van rá. És ezen túl azt is kell mondjam, szeresd a házad, értsük ez alatt a háznépet, azokat az embereket, akikkel együtt vagyunk, nap mint nap találkozunk, akivel egy közegben élünk. Szeresd a házad, szeresd egy házad, és szeresd a hazád. Még akkor is tegyük ezt meg, ha sok hibáját látjuk, ha sok hibáját éljük és tapasztaljuk. Gondolj az atyára. Gondolj arra az atyára, aki lejön hozzánk, és minden gyengeségünket, butaságunkat, rúdságunkat, bűneinket elnézi, megbocsátja, és szóba áll velünk. Aztán a másik kifejezés a testvér szeretet mellett, a filoxénia, idegen szeretet. Az idegen szeretet helyett inkább xenofóbiáról, idegen gyűlöletről hallunk. Persze ez nálunk, a mi országunkban inkább egy gerjesztett bűnbánat. Mindazonáltal azok, akik nem szeretik a testvért, általában az idegent észre sem veszik. Mert az idegenek szeretete nem valóságszerű, irreális. Miért szeressem? Mi célból, mi haszomból? Haszon nem remélhető belőle, hiszen jön és megy. Nem hozzánk tartozik, nem a mi házunkban él, és nem a mi hazánkban. Haszon nem remélhető. Sőt, még gyanakszunk is arra, gyanakszunk, aki idegen, pedig, emlékezzünk a zsidókhoz írt levél igéjére, ezáltal egyesek angyalokat láttak vendégül. Igen, gyakran a Szent Háromság Isten kopogtat az ajtónkon, egy idegen képében. És olyan élethelyzeteink adódnak, amikor Ábrahám történetéhez hasonlóan a titkos, a távoli, a megtapasztalhatatlan Szent Háromság olyan bensőséges közelségbe jön, hogy akár asztalunkhoz is fogadhatjuk őt. Asztalközösségben lehetünk az Istennel, Jézus érdeme által a Szentlélek közösségében. Persze általánosabb emberi viselkedés, amit egy lappal odébb a Bibliában olvashatunk, a szodomaiak viselkedése, akik az angyalokat, az idegeneket meglátva fajtalankodni akartak velük, és utána megölni őket. Hiszen ez a megromlott élet. Megromlott élet csak ezt tudja. Habzsolni, hasznot kihúzni belőle, és utána eldobni, elpusztítani. Az ige üzenete az a mi számunkra, amikor Szent Háromság vasárnapján ez a régi egyházi dogma, tanítás életközelbe jön, hogy angyalok járnak közöttünk. A Szent Háromság Isten kínálja a teljesség pillanatait, amelyet mindannyian megragadhatunk. Mindannyian megragadhatunk, amikor beleilleszkedünk az Úr Jézus parancsába, testvér szeretet és az idegenek, a vendégek szeretetének vonalába. Isten kínálja a teljesség pillanatait. Olyat, amikor, mint amikor Ábrahámnak Mamré tölgyesében, délidőben, a hőségben megjelent. Emeljük fel tekintetünket, lássuk meg őt a házunkban, egyházunkban és hazánkban. És az idegenben is, aki hozzánk lép. Itt van Isten közöttünk, gyertek őt imádni. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert meggyökerezhet az életünk te benned. Köszönjük, hogy lehetővé tetted a veled való lelki közösséget. Dicsőítünk téged, aki élő személy vagy és jelen vagy mindenütt, ahol emberek téged keresnek, ahol igéd hangzik. És köszönjük, hogy szeretettel megmutatod, hogy néked adatott minden hatalom menjen és földön. Bocsáss meg, hogy ritkán gondolunk arra, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell állnunk színed előtt. És vagy ismerősként köszöntesz minket, akik együtt jártunk veled a földi élet útjain, vagy azt kell mondanod, távozzatok tőlem, ti átkozottak, nem ismerlek titeket. Őrizd meg minket ettől, Urunk. Indíts minket szent lelkeddel, hogy keressünk téged. Segíts, hogy egyre szorosabb és mélyebb lelki közösségben élhessünk veled. Tölts meg minket szent lelkeddel,
és lelked tegye könnyűvé a neked való engedelmeskedést. Engedd, hogy egyáltalán értsük gondolataidat, akaratodat, és mindenben egyetértsünk veled. Hadd legyen az ismeretből élet. Őrizd meg minket attól, hogy megrekedjen valahol hívő életünk. Őrizd meg, vagy szabadíts meg minden önhittségtől, elbizakodottságtól, lelkigőktől. Tarts meg minket mindvégig őszinte alázatban. Tudjuk, hogy rászorulunk a te kegyelmedre, és áldunk azért, hogy gazdag vagy a kegyelemben, és elég nekünk a te kegyelmed. Ebből akarunk meríteni újra és újra, és a tőled kapott irgalommal akarunk másokhoz is irgalmasok lenni. Formálj minket sokkal megértőbb, megbocsátóbb emberekké, akik gazdagok az irgalomban, és telik nekik továbbadni azt, amit mi is úgy kaptunk tőled. Segíts minket most is, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal.